Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. A mai tanóra, kedves hallgatók, felvételről történik, mivel hogy papi gyűlésre kellett mennem, de azért sem a hittani játék nem marad el, sem a hittanóra sem. Ahogyan szoktuk, természetesen most is majd imádsággal fogjuk kezdeni a hittanórát, de azért mindenek előtt elmondom a kérdéseket, hogy legyen alkalom a betelefonálásra, amit aztán majd rögzítenek a technikusok, és majd Krisztina pedig kiértékel. Az első kérdésem az, kit bízott meg a fáraó leánya Mózes fölnevelésével? Második kérdés, hol kapta meg Szent Péter a főhivatalt? Harmadik, miért nem az embereket megtérítő Fülöp bérmált Szamariában? A helyes válaszokat majd a hittanóra végén mondom meg. Remélem, hogy ez a húsvéti szent idő mindenkinek felüdülésére, lelki megnyugvására, pihenésre, és főképpen pedig lelki gazdagodására szolgált. Hiszen végül is az ünneplés is kikapcsolódás az ember számára, főképpen pedig, hogyha a szent szertartásokon részt vesz, akkor igazán örömét lelheti abban, amit megjelenítenek ezek a szertartások, Jézus Krisztus életáldozatát, annak értelmét, és aztán természetesen az új életet, amire készülünk. Hát ez a húsvét időszak szolgáljon arra, hogy közelebb kerüljünk örök boldogságunkhoz, előkészítve azt, és megköszönve Istennek ezt a nagy irgalmát és jóságát. A hittan kérdésekhez természetesen hozzátartozik az a telefonszám is, amire várjuk a válaszokat. Ez pedig nem más, mint a 061-374-0904-es, amennyiben ezt fölveszi valaki, vagy pedig a recepciónak a száma, ez pedig 061-373-07-01. Bármelyik számot is tetszenek tárcsázni, remélhetőleg ott található valaki, eltetszenek mondani a válaszokat, és aztán természetesen hozzáfűzni a címet is, amelyre a jó válaszokért járó karmelita csokoládét küldhetjük. Ha véletlenül az élő adást nem venné fel senki, mert éppen a rögzítő helyen senki sincsen, akkor mindenképpen a recepciós telefonszámot tessenek tárcsázni, és akkor aki ott van, megmondani neki, hogy a hittanjáték részeként szeretné a válaszokat közölni, és aztán a címet is tessék föliratni. Ismétlem, amit már a múltkor emlegettem, hogy egy-egy jó válasz nem vész el, még ha nem is sikerül egyszerre mind a hármat jól megválaszolni, tessenek gyűjtögetni, a legközelebb alkalommal, amint jó választ hozzáadni, és ha összejön a három, akkor nyugodtan tessenek telefonálni vagy megírni a címet, amelyre küldhetjük a csokoládét. Ez mindenkinek a lelkismeretére van bízva. Tehát tessenek bátran gyűjtögetni, és aztán utána elszopogatni a csokoládét. Akkor nézzük a hittanórát, amit imádsággal kezdünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőle vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nem feledkezhetünk meg a Szent Atya haláláról sem. Azt kell mondanom, hogy igazán nagyszerű és csodálatos halállal jutalmazta meg az Úristen a Szent Atya működését. Papi működésben halhatott meg. Beteljesedett a húsvéti ünneplése az Urbi et Orbi áldással, és aztán nem kórházban, hanem otthon halhatott meg a saját környezetében. Igazán irgalmas és nagylelkű volt hozzá az Úristen, ahogyan ő nagylelkű volt az önfeláldozásban, a munkavállalásában, vagyis törődve mindenféle szegénnyel, nyomorulttal, rászorulóval, vagy éppen háborúban szenvedővel. A Szent Atya lelki üdvéért imádkozzunk magunk is, és természetesen ezek az imádságok az Úristen szín elé kerülnek, amelyek nem csak az ő lelki javára fognak szolgálni, hanem éppen szorgos működése által Isten dicsőségére is. Na, ezek után beszéljünk arról, hogy mi is a mai hittanóránknak a témája, folyamatosan az oltári szentségről, illetve magáról a szentmiséről beszélünk. Legutóbb arról szóltunk, hogy a szentmise az egész egyház áldozata. Krisztus átadta nekünk, amikor az átváltoztató szavaihoz hozzáfűzte az utolsó vacsorán, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Bár az Úr szavai világosak, a századok viharaiban az értelmezésük bizonyos mértékig leszűkült, attól félve, hogy talán a hívőknek fognak tulajdonítani átváltoztató hatalmat. Így az, ami hosszú ideig magától értetődő volt mindenki számára az egyházban, kétségeket támasztott. Ez a kijelentés, a szentmise Krisztus és az egyház áldozata, részletesebb magyarázatra szorul. Ezért volt kénytelen aztán a II. Vatikáni zsinat is így fogalmazni, a liturgikus ünneplés a pap Krisztusnak és testének az egyháznak a cselekménye. És ezzel kijelenti, hogy az egyház is felajánló nem csak maga Jézus Krisztus, hanem ezzel a mi áldozatunk is az, ami a kereszten teljesedett be, de amit már az utolsó vacsorán nekünk rendelt az Úr Jézus. A kérdés az, hogy mit értünk egyházon. A magától értetődő, hogy a szent cselekményt a pap viszi végbe a szentmisében, mint az egyház megbízottja, mint fölszentelt szolgája. De hozzá kell vennünk a híveket is, akik jelen vannak a szent cselekményen. A pap szava sokszor szólítja fel őket válaszadásra az imádságokban. Tehát ők is az egyház. De a hívők közösségét is egyháznak kell neveznünk, amely az egész világon elterjedt. A helyi szentmisében ők is részt vesznek. Vagy úgy értsük az egyház kifejezését, mint egy hivatalos szervet, amely a maga rendelkezésével előírja és ellenőrzi a szent cselekmény menetét. Nem, itt nem hivatalról van szó, itt ajándékról, Isten ajándékáról. Amiért tehát tisztázni kell ezt a kérdést, az szent, szevillai Szent Izidor szavaiból lesz nyilvánvaló. Azt mondja ő, ha egyszer Krisztus misztikusan fölkent főpap, akkor az egész egyház is fölkent és fölszentelt, mint hogy az egyház Krisztusban testesült meg. Hosszú ideig a tévedés veszélye nélkül úgy tartották a hívők, hogy a szentmisén részvevő hívek celebrálják, bemutatják a szentmisét a pappal együtt. Aquinói Szent Tamás hangsúlyozza, minden keresztény hatalmat kapott Isten imádására a keresztség és a bérmálás szentségének eltörölhetetlen jegye által. Vagyis a szentmiséhez olyan módon is joga van a hívőknek, hogy nem csak részt vegyenek rajta, hanem valóban részesei legyenek ennek a szent áldozatnak a szó teljes értelmében. Ám éppen a skolasztika, vagyis Szent Tamás és társainak az ideje után, századai után jelentkeztek olyan eretnekségek és olyan tévtanítások, amelyek miatt egyre inkább az egyházzal ruházott hatalom került előtérbe, a laikusok szerepe pedig leértékelődött. Ez valahogy magától értetődő lett, mert hiszen főképpen a protestantizmus, mint egy a pap szerepét igencsak megkérdőjelezi. A II. Vatikáni zsinat korrigálta ezt, amikor kijelenti, hogy az egyházra ruházott hatalom az a hívők teljes, öntudatos és tevékeny részvételét is megköveteli a szent áldozatban. Tehát ők is részesei a szentmisének. Fennmarad ugyan a kérdés, hogyan viszonylik a jelenlévő hívők közössége az egész egyházhoz. Vagyis a kérdés így is megfogalmazható, hogy egy-egy szentmisében a jelenlévőkön kívül valóban az egész egyház ott tolong az oltár körül. Mindenki részes ennek az egyetlen szentmisének, amit a pap itt bemutat. Mindjárt meg is válaszoljuk majd a kérdést. Az nyilvánvaló, hogy csak a jelenlévők tudnak cselekvően belekapcsolódni a szentmise menetébe, vagyis kenyered, bort fölvinni az oltára csak a hívő tud, aki ott van, vagy szent leckét felolvasni, vagy éppen a hívek könyörgésében részt venni, csak az tud, aki jelen van. Az hallja a pap szavát, az tudja felolvasni azt a szöveget, amit az egyház eléjed, és ilyen módon ő valóban cselekvően a maga cselekvésével vesz részt a szentmise áldozatban. Az egész egyház csak annyiban ajánlhatja fel ezt az áldozatot, amennyiben jelen van az oltár köré gyűlt hívek közösségében. Csak őket tudja ugyanis a pap a jelenlévőket közös imádságra felszólítani, vagy csak rájuk vonatkozhat az a hálaadó imádság, hogy szent adományaiddal jól lakadtad népedet, Urunk. Ezt fejezi ki az új szövetség is, az új szöveg is, amit a pap mond a felajánláskor, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok. Vagyis a II. Vatikáni zsinat óta egyre inkább hangsúlyozza az egyház, hogy az ott jelenlévő hívők valóban részesei, cselekvő részesei a szent áldozat bemutatásának. A papnak fölszenteltsége miatt különleges szerepe van, de a híveknek sem elhanyagolható szerepe, mert ez nem a pap szentmiséje, hanem a hívek szentmiséje, mondhatnánk így is, hogy az egyház szentmiséje. Mennyiben vannak jelen mindazok, akik hisznek Jézus Krisztusban a világ minden pontján, de hát most mégis nincsenek ott személyesen jelen? Nyilván, amennyiben Jézus Krisztushoz tartoznak a hit által, az egy test közösségét alkotják a Krisztushoz tartozással, a megkereszteltséggel, vagy éppen a többi szentség által, annyiban ők is részesei ennek az áldozatnak. Tehát a szentmise áldozat, bárhol is mutatják be, nem valamiféle elszigetelt áldozat, hogy csak a helyi közösségnek van hasznára. Az mindig az egyház, az egész egyház áldozata. Ugyanakkor mégiscsak ketté kell bontanunk, hogy vannak jelenlévő hívők, és van az egész egyház, amely nincs ugyan jelen fizikailag, de lélekben mégiscsak jelen van Krisztus titokzatos testeként. A kérdés megoldása tehát a szentmisében a valóságosan cselekvő, elsősorban a pap a fölszenteltségének elejében. Ő kölcsönzi át magát az örök főpapnak, Jézus Krisztusnak, amikor a szavait kimondja, vagy a liturgiát végzi, tehát az ajkait, hangját, kezeit átadja Jézus Krisztusnak. A szent áldozatnak valóságos résztvevői a jelenlévő hívők is, hiszen belekapcsolódnak a szertartásba imádságaikkal, rájuk bízott cselekedetekkel. A nekik adott feladatok és az imában való igazi részvétellel valódi fölajánlói ők maguk is az áldozatnak. Ugyanakkor egy másik szempont, hogy jelen van az egész egyház is, a világegyház, a hívők közössége, éppen a közös hit és a közös remény által, mint a titokzatos test tagjai. Bár személy szerint nem fölajánlók, de az egy Krisztus miatt az ő áldozatuk is minden szentmise. Ebből pedig az következik, hogy tudatosítanunk kellene magunkban, hogy nem csak amikor vasárnap szentmisén vagyunk jelen, vagy hétköznap, hanem bármelyik pillanatban, amikor a világegyházban bárhol is szentmisét mutatnak be, azt értünk is bemutatják, az a mi áldozatunk is, abból mi magunk is kapunk kegyelmeket. Vagyis az egyház állandóan imádja a mennyei atyát Jézus Krisztus áldozata által, hasonlóképpen mi is állandó imádásban vagyunk. Hát ezért kell tudatosítani, hogy mi valóban katolikus keresztények vagyunk az egyház tagjai, és valóban tudatosítani azt, hogy mennyei atyánk adja nekünk az áldást minden pillanatban. Akár magunk kértük azt az áldást, akár mások kérték a nevünkben, vagy értünk fölajánlva. Mindenféleképpen minden egyes szentmise az egész katolikus közösségnek az áldozata, az egyház áldozata, mi magunk is benne vagyunk, bár nyilvánvaló több kegyelmet ad számunkra, ha jelen is vagyunk a szentmise áldozatban. Kimondhatjuk tehát, hogy a fölajánló egyház számára az szentmise az valóban mindenhol az egyház áldozata, és abban magunk is bárhol is vagyunk a világban, vagy bárhol is mutatják be a szentmisét, magunk is részesek vagyunk. Természetesen, amikor jelen vagyunk, akkor tudatosan és öntudatosan kell a szentmisén részt vennünk, nem jelen lennünk, hanem részt vennünk, mert részesei vagyunk a szent áldozatnak. Mi imádjuk azáltal a mennyei atyát. Amen. Még egyszer elmondom a kérdéseket, és aztán hozzámondom a válaszokat is. Kit bízott meg a fáraó leánya Mózes fölnevelésével? Hol kapta meg Szent Péter a főhatalmat? Miért nem az embereket megtérítő Fülöp bérmált Szamáriában? És akkor most hozzáadva a helyes válaszokat. Kit bízott meg a fáraó leánya Mózes fölnevelésével? Hát ott leselkedett a nővére, és amikor kereste a fáraó leánya, hogy kit bízhat meg annak a kis síró babának a fölnevelésével, akkor előugrott a testvére, és ajánlotta a saját édesanyjukat, hogy az majd föl tudja nevelni, hiszen akár tejjel is rendelkezik, meg gyermeknevelési tapasztalattal is. Tehát Mózest a saját édesanyja nevelte hosszú ideig, míg aztán felnövekedve a fáraó leányához visszatért. Hol kapta meg Szent Péter apostol a főhatalmat? Hát már az Úr Jézus föltámadása után a Tibériástónál, vagyis a Genezáreti tópartján. Ott kérdezte meg háromszor az Úr Jézus Péter, szeretsz-e engem, legeltes bárányaimat, legeltes juhaimat, és ezáltal ő kapta a főhatalmat. A harmadik kérdés, miért nem az embereket megtérítő Fülöp bérmált Szamáriában, vagyis adta meg a szent lelket? Olyan egyszerű a válasz, ő ugyanis csak diákónus volt, nem volt fölszentelve. Nagy hatású diákónus volt, akár csak testvére, a fölszentelésben testvére Szent István, aki vértanú lett a hívekért, Fülöp pedig működött, de a bérmálásra nem volt hatalma, mert hiszen keresztséget ugyan adhatott, azt a szentséget kiszolgáltathatta, de a többi szentséget már nem. Tehát a diákonosnak a korlátozott hatalma van, nem éppen ezért csak szerpap, ahogyan az hivatalos elnevezés mondja, a pap mellett segítő. Ez a szent áldozásra vonatkozik, bár ugyan már átváltoztatott szent ostját oszthat szét, maga az ostját nem változtathatja át. Tehát szentséget a diákonus, legfeljebb a keresztség az, amit kiszolgáltathat, más szentséget nem. Hát éppen ezért nem bérmálhatta meg a Szamáriában megtért hívőket. Köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb 2 hét múlva, május 8-án lesz hittani játék. Május 1-e, első csütörtök, az ugyanis a Farkas atyának a birtoka, én pedig ehhez 2 hét múlva jutok hozzá, vagyis akkor lesz remélhetőleg Isten segítségével már élő hittanadás és élő kérdések föltevése és az élő válaszok meghallgatása. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ez az adás nem jöhetett volna létre a kedves hallgatók nagylelkű adományai nélkül. Isten fizesse meg, és továbbra is várjuk jóságukat, adományaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Rónai György, Fekete Rigó. Odafenn a fenyőfa hegyén, mindig a legtetején, fütyül a fekete rigó, fütyüli, hogy élni jó. Már szinte az alkonyi égen, fekete pont a bársony kékben, mintha egy kotta fekete feje hirtelen énekelni kezdene. Vagy mintha a tavasz keze írna vígverset az égi papírra, tintája az öröm a remény, mint gyöngy remeg a tolla hegyén. Azután nem bírja tovább a tulajdon gondolatát, kis szíve boldog bódulatács azt, hogy oly gyönyörű a világ. Lecsöppen a csepp örömében, s most ott ül a fenyőfa hegyén fenn. Mindig, mindig a legtetejében. Csepp öröm a világ tengerében, amitől az egész föld fényes, amitől a világ színe szép lesz, s az áttetsző alkonyi oldott kékben a világ szíve boldog, és habkönnyű lesz, aki hallja, visszhangzanak a szívek a dalra. Hallod-e? 10, 20, 100, millió, millió! Taníts meg örülni! Fekete Rigó.